ember hozott rozsnyavaj a várban. Igen, nem valami vonzó név, tudom. De mi nagyon kedvesek vagyunk.
Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Rossz Nyavaja Ostroma Podcast 32. adása. Kivételesen én szentségem Z jelentkezem be, két okból. Egyrészt Mr. Jackpot ma nincs velünk, mert egy nagyon megtisztelő felkérésnek kellett most éppen eleget tennie, de nem maradtok egyedül a hangommal, mert sztár vendégünk van már másodszor a podcast történetében. Üdvözlöm szeretettel Hegedűs Robin játéktervezőt. Szervusz, Robin.
Jó napot kíván. Itt kéne fölvennem valamilyen bölcsészes orhangot. Szervusztok, hallgatók.
Kezdjük egy gyors bemutatkozással, aki esetleg nem ismerne, mert nem tartja a Kickstarteren a hüvelykujját. Ki vagy te? Honnan jöttél? Hol dolgozol?
A kérdések jók. Hát szerintem visszafelé menve haladnék. Most mivel az adásban a Septima lesz a fő téma, a Septima című játéknak a dizájnere vagyok, illetve projektmenedzsere a Mind Clash Games kiadónál, ahol már 5-6 éve dolgozom.
De hát kiszámolja,
és hát a Septima az első saját dizájnom a cégnél, de előtte is developerként dolgoztam az Anachroni kiegészítőkön, a Perseverance epizód 1-2-n, a Voidfall-ban nem, ott a development nem, de azért abban is inkább ilyen playtest, meg ilyen kis tanácsadás jelleggel belefutottam, és igazából a cégen belül, amellett, hogy a development, tehát a fejlesztés, és akkor itt igen, lehet, hogy a hallgatóknak ezt elmondanám, hogy ugye a design és a development közt mi a különbség.
Ez nagyon fontos, aki esetleg IT-ból jön, tehát így, teljesen
de
más.
Hogy ez még házon belül sem mindig egyértelmű, tehát hogy a designer létrehozza azt a játékrendszert, neki van egy víziója, neki van egy alaprendszere, általában létrehoz egy játszható prototípust, azon még egyet-kettőt iterál, majd utána, amikor úgy érzi, hogy ez már átadható fejlesztésre, onnantól fogva átveszi egy developer, aki hát ideális esetben más ember a Septimánál, azért félig én voltam, aki átvettem magamtól, köszönöm szépen, és hogy onnantól fogva ő pedig egy kiadói szempontból, egy termék szempontból, illetve egy balansz szempontból gyúrogatja a játékot, míg az el nem készül. És azért nagyon más a mindset, mert az egyik az sokkal inkább ilyen vizionárius, hogy te kitalálsz valamit, és akkor azt megpróbálod világra hozni, és a másik pedig egy ilyen nevelő jellegű, hogy akkor abból egy jó
ember. Nevelő és üzleti jellegű.
Igen, nevelő és üzleti jellegű. Mm-hmm. Így van.
Dobjuk is a sútba akkor a felépített mindenféle struktúrát, ami a riporter fejében volt. Mennyire tudsz akár egy napon belül, és van-e arra szükség mondjuk egy designer és developer, vagy éppen playtester mindset között váltani? Ez mennyire nehéz?
Látok olyan embereket, akinek ez nehéz, tehát akik mondjuk nagyon, nagyon elveszettek, amikor kicsavarják a kezéből a játékot, és más dolgozik rajta. Az én esetemben szerintem ez annyira nincsen, mivel a development, sokan designból jönnek, és developmentbe tartanak, vagy megragadnak designerként, én pedig mivel előbb dolgoztam mások játékain, és utána a Septima esetében lett saját dizájnom, így sokkal inkább megvolt az a szempont, amit developerként tudok követni, szóval én azt gondolom, hogy nálam ez nem annyira kalapcserélgetés, hanem kicsit már designerként, tehát azért látunk ilyen allűröket, amikor valaki beleszerelmesedik egy megoldásba, és ezt nem tudom, valami nagyon bölcs game designer mondta, hogy a problémákba legyél szerelmes, ne a megoldásokba, és hogy sok esetben az van, hogy tehát van egy vízió, arra létrehoz egy megoldás, és akkor azt így benne akarja tartani a játékban, mert azt ő találta ki. És mivel én abban a részbe kerültem először bele, ahol a legnagyobb öröm volt, amikor egy szar mechanizmus ki lehetett dobni, így ez designerként is már az elejétől fogva szem előtt tartom, hogy az a legjobb, amikor valami rossz részétől meg tudunk szabadulni. Szóval így
tehát változom. Már egy olyan író vagy, hízelegjek neked, akinek a fejében van egy kis szerkesztő, aki folyamatosan felülvizsgálja, és nem hajlamos annyira a saját mondataiba szerelmesnek lenni, ez is ugye tipikus.
Így van. És a másik, hogy ugye design és development, emellett még a fő feladatom a cégnél az, hogy a kívülről jövő játékötleteket rostálom, tehát gyakorlatilag a gyöngyöt keresem az óriási kupac szénában, hogy úgy mondjam, És mivel, hogy itt is például nagyon sok esetben ilyen külső szemmel kell ránéznem dizájnokra, szerintem ez is egy olyan dolog, amit utána az ember nem tud levetkőzni, amikor átmegy dizájnerként. Tehát kicsit az is van, hogy amikor egy saját ötletet, amit nekem ugye a saját cégemnek el kell adni, tehát az, hogy itt az az ötletem, miért legyen az, hogy ez legyen a következő játék, ez is egy olyan szemlélet, ami nem annyira választható le. Tehát mondhatjuk, igen, hogy van designer, developer és ilyen fejvadász, de hogy meg tester, de hogy mégiscsak azért nem annyira, mint az IT szektorban, nem lehet azért teljesen szétválasztani ezeket a dolgokat.
És akkor idegen szavakkal dobálózunk, akkor ez a beérkező játékokat mondtad, te inkább egy scout vagy, tehát keresed is, vagy inkább egy gatekeeper, mert ömlik be a sok, hívjuk szénának.
Igen, hát általában gatekeeper vagyok, főleg az utóbbi időben rengeteg pitch érkezik. Ez Essen környékén is megnövekszik, illetve vannak, amikor ilyen helyeken fölbukkan az e-mail címünk, hogy na, akkor itt ők állítólag keresnek valamit, akkor így ömlik. Néha scout inkább olyan esetben vagyok, amikor hát vannak ilyen tervek, hogy esetleg régi játékok újra kiadása. Ugye ez mostanában eleve divatos, tehát hogyha megnézzük, hogy Rainer Knizia-t összerakjuk ilyen ott ullal, és boom, így lett a csokapik, ez mostanában nagyon megy. Nem mondom, hogy feltétlenül ez célunk, de hogy ez is így nyitva van. Tehát, hogy voltak ilyen körök, hogy nézzünk körbe out of print játékokkal környékén, amelyeket érdemes lehet újra kiadni. Szóval inkább ilyen szempontból, de nem általában nem friss designereknél megy ez a célzatos keresés.
Annyi mindent soroltál fel, és mondtad is, hogy másképp néz ki, mint hogyha egy nagy cégnél IT-ba dolgoznál, hogy van olyan neked, hogy tipikus munkanap?
Hát van egy abszolút egy ilyen heti rend, ugye, tehát egy kis magyar cég vagyunk, aki ugye nemzetközi terepre gyár dolgokat, de hogy azért már a startupból már az a felnövekedési pont részben valamennyire megtörtént, tehát megvannak azok a rendszereink, melyet te, mint projektmenedzsmentben oly verzátus ember jól tudod, hogy hogy vannak ezek a stand-upok, demók és minden egyebek. Tehát, hogy ezek keretezik a dolgokat, de egyébként nincsen olyan, hogy én egész évben ugyanazt csinálom. Elég nagy autoritást kapok én is, meg sok munkatársam is, tehát ilyen alapon én magam most vagyok egy projektnek a projektgazdája, ott a developmentet csinálom, ez egy külső design, erről egyelőre még csak ennyit, és hogy abban az esetben például ott, mivel annak a projektnek én vagyok így a vezetője, vagy hát nem a projektmenedzser, ott nem én vagyok, de hogy a fejlesztésnek a vezetője, így én magam szervezem le, hogy mikor lesz playtest, kire van szükség, mit iterálunk, mikor van az, amikor magamban kell Exceleket tologálnom, és mikor van az, amikor másokkal kell ötletelni, tehát ott elég nagy az autoritás, és ezek mellett, tehát ez a pitcheknek tehát ezek a kívülről bejövő játékötleteknek a lapátolása, hát az is, hogyha nagy halom van, akkor az úgy van alakítva. Szóval nem mondanám egyébként ilyen nagyon fixnek.
Főleg erre voltam kíváncsi, az, hogy persze vannak ceremóniák, az csak egy eszköz vagy egy keretrendszer, de hogy akkor tényleg elképzelhető, hogy 2 hónap múlva egész más lesz a napod 80%-a, mint most.
Abszolút, és főleg mivel Kickstarterre dolgozunk, ezért a Kickstarter az egész céget úgymond megterheli, illetve ezek az expók, mint most Essen is, ahova ugye mindenki kiutazik, tehát hogy az ott abszolút meghatározza a dolgokat, és hogy igen, akár olyan, hogy most, mivel 2 projektünknek, a Septimának és a Voidfallnak és a fulfillmentje hát végéhez közeledik, de még tart, tehát hogy ilyenkor van az, hogy jó, akkor most kellenek emberek a customer service-be, üljenek be egy-egy órára, és akkor az is része, tehát, hogy ilyen szempontból ez teljesen családias, és hogy nem konstans így az év során, tehát mind a kampányok, mind a fulfillmentek, mind az expók, azok eléggé meghatározzák.
Jó napot vagyok, Köcsög József, és felvég háborodva, igen, ezekre az üzenetekre biztos jó válaszolni. Hogy akkor mégis picit visszábugorjunk, hogy nagyon sok ilyen, hát mondjuk azt, hogy szakmát dobtál be, eredeti végzettséged mi, és ezt mennyire tudod használni akármelyik sapkában, amiben éppen ülsz?
Hát mondhatjuk úgy, hogy először lettem újságíró, mert hogy elvégeztem egy újságíró OK-jét, még amikor volt ilyen, hogy OK-jé, és utána pedig szociológia alapszakot és mestert végeztem a Corvinuson, hogy mennyire tudom használni. Szerintem a szociológiából leginkább a Tehát, hogy ezt ugye szokták is mondani, hogy nem feltétlenül a tananyag, hanem a módszertan az, ami így megmarad az emberekben, és egyrészt ugye az ilyen statisztikai módszertan, és hát abból is persze nem kell SPSS meg egyebek, hanem önmagában csak az összefüggéseknek a megértése és szórások és esélyhányadosok és stb. Ennek a használata. Másrészt egyfajta ilyen forráskritika, trendvizsgálat, tehát valami ilyesmi az, hogy mi zajlik így a piacon, mi az, ami ebből vonatkozik ránk, mint kiadó, és hogy ez érdekes, mert ez veszek így az újságíráshoz is, ugye a források feldolgozása az abszolút beletartozik. Másrészt pedig az újságíró irányból meg így valahogy tehát az eladni az ötletet. Tehát azért, amit mondtam, hogy ha én csinálok egy játékot, azt házon belül el kell adnom, de hogy most ez nem azt jelent, hogy ez a munkám nagy része, hogy én a saját főnökeimben győzködöm arra, hogy már pedig az én játékom legyen kiadva, de hogy mégiscsak az, hogy ha bejön egy pitch, akkor nekem kell úgymond azokat az erényeit kiemelni, és úgy megvizsgálni, hogy ez most miért is lesz jó a cégünknek.
Hát tulajdonosi szemlélettel kell mindig nézni.
Hát tulajdonosi szemlélettel, meg kicsit ilyen, mondom, ez a salesman dolog is benne, vagy mi az az irány, ami most megy a piacon, hol lesz ez 2 év múlva, amikor mondjuk ki tudunk jönni ezzel a játékkal, meg mik ezek a trendek. Szóval szerintem ebben így benne van az újságírás, mint kommunikáció, és a szociológia, mint ilyen módszertan is.
Nem ide kapcsolódik, csak földobtad, hogy bejön egy pitch, ígéretes is, elkezdtek vele foglalkozni. Viszont néztek olyat, hogy megtervezte valahogy a designer, és most nagyon mennek a vikingek, de tudjátok, hogy 2 év múlva már a zombik fognak menni, hogy akkor már olyan skint keresni neki, mert mondjuk erre alkalmas a játék, mert van ilyen, mondjuk vegyünk egy light eurót, könnyű átszínezni, hogy akkor egyből elkezditek nézni, hogy mi lesz majd a trend, és hogy lehet majd olyan mázzal lekenni, most kicsit csúnyán fogalmazva, ami majd piacképesebbé teszi?
Szerintem ez nem lehetséges. Tehát nem 2 évvel előre, vagy akár, tehát hogy tényleg, hogyha most elkezdesz egy játékot kiadni, azt tudod, hogy mi a rossz döntés, tehát hogy mondjuk azt, hogyha most egy, mit tudom én, kalózos játékkal kijössz, akkor ez például problematikus, egyrészt ugye mi amerikai piacra termelünk, és a kalóz, hát az egy nem PC dolog már önmagában, rabszolgakereskedelmet segített, és a többi. Egy olyan dolog, ami a mik közönségünk esetében, a Kickstarter és ez a fajta erős amerikai közönségnél, ez egy fontos dolog, amit most nem azt mondom, hogy csak ezért kerülünk el, de hogy önmagában ez érthető, hogy ez mondjuk nem mindenkinek teljesen komfortos, másrészt mondjuk úgy, hogy lerágott csont, és hogy még egy kalózos játéknál az emberek így nem vonnák fel a szemöldöküket, hogy érdekes kalózos. De hogyha mondjuk a boszorkányos játékot nézzük, és akkor erre majd gondolom a szerkesztő rákérdez, hogy ez így hogy jött, de hogy ugye ennél is az van, hogy ez egy ismert toposz, tehát az emberek fejében benne van, de mégis egyrészt a játékpiacon csak az ilyen bugyuta,
Broom service,
így van, és hogy egyébként az az egy, ami így, illetve hát ilyen gyerekjátékok, tehát ez a ellopja a gyereket, megfőzi az üstbe, és gonosz bibircsók van az orrán, tehát hogy ez a típusú dolog, és hogy ott már lehet azt mondani, hogy itt önmagában van valamilyen húr, amit az emberek tudattalannyába, vagy ilyen popkultúrába meg lehet pengetni, de nincsen túlhasználva, de nem lehet azt mondani, hogy 2 év múlva mindenhol boszorkányos dolgok lesznek. Egyébként lehet, hogy lesznek, tehát hogy azóta is így, most így jönnek föl, például van ez a Pagan című játék, ami egy ilyen 2 személyes, és ott is egy ilyen boszorkány per van földolgozás alatt, akkor például most a solo only játékok jönnek föl, és volt az magyarul ellenállás címen megjelent solo, és annak most egy boszorkányos reszkinje szembe megjelent. Tehát, hogy önmagában valahogy ezek most így jönnek elő, de ettől függetlenül én azért nem érzem, hogy ez egy óriási trend lesz. De a válasz az, hogy nem azt látjuk inkább, hogy mi az, ami kifúj addigra, vagy mi az, ami már fárasztó, és de hogy előre, hogy 2 év múlva mi lesz, azt nem tudjuk. Talán egyet kiemelnék, az van egy ilyen elméletem, a játékszoba elmélet, ami azt mondja, hogy most azok a játékok futnak jól, amik a most kereső képessé váló generációnak a gyerekszobájában ott volt. És akkor itt egy kicsi ugye elcsúszás, tehát nem csak aki frissen kereső képes lett, de hogy azt mondjuk, hogy az ilyen 25-től 40 éves korosztálynak mondjuk, és akkor ezért látszik, hogy miért van új Indiana Jones film, miért az Ocean 13 trilógia után miért jött ki, akkor még egy Ocean film, Ghostbusters, stb. És játékmechanizmusokban is, egyébként mondjuk a Micro-Macro Crime City-t, hogyha például veszük, hát az a
Tesz-Vesz város,
igen. Vagy Veriz Valdó, Vili világa, tehát hogy abszolút ezeket a... Tehát ezt én most egy trendnek látom, és ugyanúgy, hogy miért játékszoba elmélet, hogy például ott van a fesztáv, ami önmagában nem gondolnánk, hogy így ahhoz kapcsolódik, de mégiscsak a gyerekeknek ez a tájékoztató kis könyv, amiben a madár pont így van meg, tehát hogy nem fotó, de nem is béna rajz, hanem ez az ilyen realisztikus, tehát hogy az is valahogy ehhez kapcsolódik. Most ilyen nagy trendnek én így ezt látom, és tényleg bármelyik kollégámnak azt mondom, hogy hú, most van egy játék, amiben van egy foszforeszkáló szellemhajó, és mindenki azt mondja, hogy nem érdekli, hogy milyen a játék, azonnal ide velem, mert hát ugye az pont az a korszak. Igen. Szóval így ez.
Megerősíti ez is azt az elméletemet, hogy a játék is már, bár ezerből egy, de mondjuk az önálló művészeti forma, tehát mint minden művészet, zene, divat, csőnadrág, nem tudom, az majd vissza fog jönni 20-30 évente, ezt az okosok már kiszámolták. Már majdnem kanyarodjunk rá a szeptimára, de azért még az borzasztóan érdekel, hogy akkor, mint újságíró, szociológus, professzor úr, hogy kerültél a Mindclash-hez? Ugye már ismertük egymást azelőtt, hogy oda kerültél volna, és hát játékbolond voltál világéletedben, blogoltál játékról már 2008-ban, nem tudom, de akkor hogy vezetett az út egy ilyen kicsi, de nagyon sikeres és nemzetközileg elismert céghez? Gondolom, ott nem 400-an dolgoztak, ahogy mondtad.
Nem. Hát onnan indul, hogy gyerekkoromban a szomszédban, tehát ilyen távolról, a föld izzó láva golyó volt eredetileg. Szóval, hogy kisgyerekkoromban a szomszédban lakott egy félig német, félig magyar testvérpár, és nekik az anyukájuk Berlin és Budapest közt ingázott, mert zenetanár volt. És Berlinben a könyvtárakban lehetett kölcsönözni társas játékokat, és hát ugye ez a 90-es évek volt, tehát hogyha most visszagondolunk, tehát tényleg a Catan telepesei, El Grande, Carcassonne, mert ez kicsit később, nem tudom, tehát ez amit ugye megszoktam énekelni, hogy a régi Kozmosz katalógus és a Hans Im Glück katalógusra még mindig hát elcsorral a nyálam jobb esetben. És
egyik adásunkban azt hiszem szemlészt.
Igen.
Nem voltál itt, ugye a te jackpottal, jut eszembe.
Igen, szóval, bár sokan mondják, hogy hasonlít a hangunk. Na, szóval a lényeg, hogy náluk ugye olyan játékokkal játszottunk mi, és hát mivel kölcsönözve volt, ezért mindig így rotálódtak ezek a dolgok, amik hát egy ilyen nagyon más világot mutattak azért, mint amit az akkori itthoni társas játékozás jelentett, és hát aztán, hogy később ez ilyen nosztalgikus, de hogy valahogy így nagyon mély pozitív élménybe lekerült az egész társasjáték világ, és de hogy utána ez így valahogy így elmaradozott, és aztán egy ilyen későbbi újrafelfedezés volt így a gimnázium során, és akkor volt egy ilyen kör, akikkel hát vettünk a kis pénzünkből néha játékokat, de leginkább a szellemlovasba jártunk el, ahol lehetett az, hogy befizettél egy napra nem tudom 1000 forintot, és akkor annyi játékkal játszottál, amennyivel akartál, és akkor bármire rá lehetett mutatni, hogy akkor ezt bontsák ki, és akkor kibontották, és lehetett játszani.
Igen, még voltak asztalok régen.
Volt, így van, meg volt ilyen téli, meg nyári menü, amikor teával, vagy limonádéval, szóval ott nagyon sok időt eltöltöttünk, és gyakorlatilag mivel az volt, hogy ha már befizetünk, akkor valami újat kell kipróbálni. Tehát mindig az volt, hogy előre megtanultuk a szabályokat, és akkor ott ment a játék. És egyébként nagyon tök érdekes, mert most pont eszembe futottam össze Broki Bece néven futó Bokor Péterrel, aki ugye az egyik doajenje a szellemlovasnak, és hogy hát például az ő ízlése miatt, mert hogy ő ilyen wargamer féle volt, és azóta is ugye náluk nagy a wargame felhozatal, tehát egy Twilight Struggle-t mit tudom én gimis koromban már kipróbáltam, mert hogy az volt, tehát ott az egy ilyen érdekes dolognak tűnt. Na úgyhogy akkor ez így elkezdődött, később pedig a Game Clubnál voltam eladó, ugye? Ilyen nagyon egyszerű mezitlábas, karácsony előtt fölvesszük, új évkor kirúgjuk jellegű eladó, és akkor ott árultam az embereknek. Ott is,
de ez tényleg így volt, hogy egy hónapig ott volt el.
Nem egy hónap, mert októberben vettek föl, és akkor január 1-én megmondták, hogy viszontlátásra, és azt hiszem négy év, tehát ilyen szezonmunkásként gyakorlatilag mentem.
De ezt tudtad előre?
Ezt tudtam. Nem, talán első alkalommal lehet, hogy nem voltam teljesen biztos, de hogy utána már igen, de hát ez teljesen jó volt egy iskola mellett, meg akkor volt egy időszak, addig kicsit a sulit így hanyagolni lehetett, meg minden.
Pont vizsgai időszak.
Teljesen hasznos volt, és ott is hát ugye a klubnak volt saját gyűjteménye, abból is haza lehetett vinni, tehát ott megint rengeteg mindent kipróbáltam. Az is egy ilyen lépcsőfok volt, és később pedig a Borgén Caféban voltam játékmester, az is nem tudom, 3 évig, 4 évig, tehát az is elég sokáig tartott, és hát ott is az, hogy ugye tanítani az embereket, látni, hogy mi az, ami bejön nekik, mi az, ami nem, ott is ugye nagy gyűjtemény volt, azt is, hát ilyen versengés volt, hogy ki mennyit tud fejből azokból a játékokból, és azért elég nagy gyűjtemény volt, szóval gyakorlatilag ez az év volt így, mellette pedig ami még így a játékokhoz kapcsolódik, ilyen reklámszövegírás. Tehát az újságírás mellett a copywriting az abszolút ment, és akkor itt is Game Clubnak, meg nem tudom, szerintem máshova is kellett ilyen reklámszövegeket írni, meg cikkeket, és igazából ez volt az a skillset, amivel aztán egy ismerősöm ismerőséhez befutott egy munka megkeresés a Mindclash Games-től, és akkor az volt, hogy ő így tovább passzolta nekem. Elmentem, és akkor az interjú végén mondták, hogy itt a mikró, itt tudod megmelegíteni az ételed, ott az asztalod, szóval elég hamar berántottak, és hát onnantól meg már az említett pályaív, bár hát ugye az elején azért még sokkal inkább volt a postára vidd el ezt a 500 trikeriont, és akkor postás néninek infarktust kezelni.
Én emlékszem, még junior executive-ként szerepeltél a honlapon.
Így van.
És nem tudtam, hogy mi az akkor.
Igen, hát ez a gyerekgyilkosnak egy alatt. Igen.
Úgyhogy... És utolsó kérdés a fő témánk előtt, hogy én kettő általad tervezett játékról tudok, még nem Mindclash-es, ugye, hogy hány van az öved alatt?
Hát az első volt az osztálytalálkozó,
igen,
ami ugye egy ütésűs kártyajáték, ilyen szocialista témával, azt én terveztem, meg én csináltam a grafikáját, és én gyártattam le a kártyagyárnál, és úgy árusítottam, hogy emberekkel találkoztam a Kosztolányi Dezső téren, és odaadtam nekik, és ők megadták a pénzt cserébe.
Illetve nekem ott hagytad valami klubban, nem?
Lehet, hogy nekem. Ott nagyon sok, tehát volt egy időszak, amikor, és azóta is egyébként nagyon sajnálom, mert hogy sokan keresik a játékot, szerintem inkább a témája miatt, mert hogy a mechanikája is kiváló, csak hogy hát tehát önmagában azért ez a nosztalgikus, igen, ami eleve igen. Fura, hogy ugye nekem miért nosztalgikus így a kádárkor és ezeknek az érája, de mindegy, ez más kérdés. És akkor ezt így próbáltam egyébként itthoni kiadókkal így kiadatni, akkor úgy valószínűleg még korán volt, mert azóta meg sok ilyen szoci retro játékot így kiadtak, csak hát nem tudom most már.
Meg úgy... ütésvívős is, a fröccs is az egy kicsit olyan, meg nem tudom.
Az inkább ilyen set collection.
Set collection-ös, de igen.
Igen. Szóval, hogy ez volt, akkor volt még a Római Magyar Akadémiának egy pályázata, amin egy grafikus ismerősömmel nyertünk, és ott pedig az a Csitteri Kárta, a Papírváros című játékkal nyertünk, ami meg egy ilyen valós történetet dolgoz föl, hogy a szocializmus évei alatt ilyen ösztöndíjjal utazhattak ki olyan írók, mint hogy Ottlik, Pilinszky, Nemes Nagy Ágnes, Vörös Sándor, és hogy az ő művészetükben aztán megjelent Róma, és hogy gyakorlatilag egy ilyen szabad művészeti pályázat volt, tehát voltak ilyen mozgásszínházzal, ilyen alufóliába tekerte magát, és ott vonaglott, és akkor mi meg ezzel a társasjátékkal mentünk ki, és egyébként...
Amit egyébként jobb hazavinni, mint egy alufóliába csomagolt művészt.
Így van, így van. És aztán, amikor kimentünk, akkor ott nem tudom én, egy maroknyi olasz nyugdíjas eljött a bemutatóra, és akkor ott játszottunk velük, szóval, hogy ez inkább ilyen... Inkább szerintem minket akar támogatni az akadémia, mint hogy konkrétan ezzel bármilyen ismertségre tegyen szert, úgyhogy ez volt egy projekt. Igazából ennek vannak olyan elemei, ami aztán a szeptimába végezte. Tehát vannak
de
ilyen...
volt még a...
Van még.
Ja, van még. Lement a hangsúlyod, akkor figyelek, ne, bocsánat.
Azokról már csak rövidebben van még a Ceris, ami pedig a Kiscelli Múzeumnak a társasjátékos tárlatára készült, ahol hát ilyen szakmai tanácsadó, nem tudom én, valami ilyesmi voltam.
Igen, kim voltál a plakáton kim, is, emlékszem.
Igen, 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 meg hát dolgoztunk is rajta, de nem csak a plakáton voltam ki, hanem munkát is végeztem, és akkor ott gyakorlatilag az egy ilyen, na mindegy, most játékmenetben nem belemenve, de hogy ott az kapható is a Kiscelli Múzeumban, és ezen kívül még egy játék van, a Operazione di Budapest, szintén egy olasz játék, egy olasz-magyar koprodukciós dokumentumfilm volt a Szépművészeti Múzeumnak a kirablásáról, és itt, mivel hát pályázati pénz, vagy nem tudom, az alkotó úgy gondolta, hogy ebből egy jó társas játék is lehetne, és akkor ott volt az, hogy ennek a témája köré egy ilyen kooperatív játék van fölfűzve. Ez szerintem végül nem került kereskedelmi forgalom, mert a limitált példányszámban volt, szerintem abból néhányat lehet, hogy el is adtak, de ha jól vettem észre, akkor ez így elsikkadt a dolog. Valószínűleg eleve nagyon ilyen interkulturális volt, tehát hogy az olaszoknak is fura, a magyaroknak is fura, és...
Mert hogy a hallgatók kedvére jegyezzük meg, hogy olaszok rabolták ki a szépműt.
Ja, így van, így van.
Nemrég volt egyébként a 24.hu-nak van a Tango és Cash bűnügyi podcastja, és ott, hogyha a hallgatókat érdekli a téma, hogy ajánljunk egy másik podcastot, és akkor hallgassák meg. De igen, nem túl ismert, de aki szereti a bűntörténetet, bűnügyi történelmet, annak azért megvan.
Igen, és elég nagy értékű festményeket loptak el, és hogy gyakorlatilag az ilyen nagyon szétszélettek utána, és a játéknak a menete az az utánuk való nyomozásnak a története. Úgyhogy ezek a játékok, és hát ugye a Septima, de hát egyértelműen tehát, hogy ez ugye érdekes, hogy melyiket tekinti az ember igazi társasjátéknak, ami fenn van a BGG-n, vagy amit egy kiadó kiad, és hát, hogyha kiadó kiad, akkor azt mondhatom, hogy a Septima az egyetlen, bár talán a Kiscelli Múzeum is olyan jogi személyiségnek tekinthető, ami kiadónak felel meg, de hogy igen, valahogy mondjuk azt, hogy egy rangbeli különbség azért van a Septima és a többi.
Mindenféle szempontból, igen. Akkor tényleg harapjunk rá a fő témánkra, a Septima nevű sztékre. Megint is szakmázással kezdenék. Vagy mondjuk el, kérlek, tényleg egy bővített mondatban, ha valamelyik hallgatunk véletlenül nem ismeri, hogy akkor milyen játék ez, és akkor jövök majd a többi kérdéssel.
Hát egy összetett eurótípusú játék, amely a Mind Clash Games-nek a portfóliójához képest könnyedebb opciókat kínál a játékosoknak, tehát nem ez a nagyon heavy crunchy euróról van szó, bár azért néha ez ügyben vannak félreértések. A története, ez egy ilyen fiktív középkorba repít minket, ahol a játékosok boszorkány coven-öket, ezek nem is tudom, hogy ennek van-e jó magyar szó a
coven-re. Biztosan nem néztem utána, szégyellem magam.
Szóval, vagy csak így szépen fonetikusan leírva coven-öket vezetnek, és gyakorlatilag mi akarunk lenni az új Septima, aki az összes boszorkánynak a vezetője a kerek világon, és egy év alatt a játékosok a bölcsességüket próbálják bemutatni, vagy bizonyítani, hogy az ő kavenjük adja az új Septimát a világnak. Van benne erőforrásmenedzsment, akcióválasztás, sok euróból ismert mechanizmust használ a játék, viszont így azt vettem észre, hogy pont az ilyen játékos interakciónak a mértéke és miben léte az egy kicsit zavarba ejti sokszor a rutinos eurójátékosokat, viszont sok nem rutinos eurójátékosnak meg pont ez ad egyfajta ilyen örömet, hogy na hát itt ez nem az Excel táblás eurójáték.
Hogy is hívják a szóló, nem, van erre valami rövidítés.
Ja, multiplayer solitaire.
Multiplayer solitaire, igen, van, köszönöm. De, és akkor belecsapva a szakmázásba, ez engem érdekel nagyon, hogy akkor már beszéltünk a tematikájáról, hogy ez kicsit azért ritkább, hogy először a tematika jött, hogy szeretnék egy boszorkányos játékot, vagy először elkezdtél Excelben mondjuk mechanikákat összerakni, hogy ez érdekesen működhetne.
Hát ennek ilyen jó sztoria van, tehát ez a Designer Diary-ben is jó volt így megírni, hogy van a cégünkön belül egy társas keltető nevű program, sorozat, amit gyakorlatilag alapítóként, nem, tehát én vetettem fel, hogy legyen egy ilyen program, ami arról szól, hogy nem csak a dizájnerek gyűlnek össze a cégbe, hanem akár a grafikus, marketinges, ügyfélszolgálatos, gyártásos emberek, tehát a cégnek mindenféle sarkából összegyűlünk ilyenkor, és az volt az eredeti ötlet, hogy mindenki így mondja, hogy mi lenne az a játék, ami úgy igazán neki szólna, vagy mi az, amit most látott, és hogy az úgy nagyon jó lenne. És hogy itt volt az, hogy Dorka kollégám, aki a marketingért felelős, ő mondta, hogy hát látta ezt a The Witch című filmet, ilyen nem W, hanem két V-vel van egymás után írva, ezért mondtam ki ilyen furán, és hogy neki az mennyire tetszett, mert hogy ilyen erős női karakterek vannak benne, és hogy nem horror, de hogy mégiscsak valahogy, hogy így a természethez közel ilyen sötét erők vannak a játékban, és hogy milyen jó lenne, hogyha ebből lenne egy játék. És aztán erre nagyon rácsatlakozott Villő, aki a grafikusa a játéknak, hogy tényleg milyen jó lenne egy ilyen erős női karakterekkel dolgozó játék, és hogy ő már unja a skifiket, meg mit tudom én, hát most bocsi Voidfall, most a 8.6-os BGG értékeléseddel töröld le a könnyeidet emiatt, hogy Villőnek nem feltétlenül az ilyen nagy skifik a kedvencei, és hogy gyakorlatilag az volt, hogy ahogy ezt a vágyukat kifejezték Dorka és Villő, utána ez így valahogy elhintett bennem valamit, és akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy ha bennük ez ilyen erős érzéseket keltene egy ilyen játék, akkor tök jó lenne egy ilyen játékot csinálni. És hogy gyakorlatilag ez nem is tudom, hogy a gombhoz a kabát, vagy hogy, de hogy előbb volt az ő lelkesedésük egy téma iránt, és utána ragadt rám valahogy ez a lelkesedés a téma iránt, és aztán a mechanizmusok mentek alá, és egy ideig egyébként ilyen hármas, ilyen szűk körben dolgoztunk a játékon, és csak később került át így a többiek elé. Szóval ilyen
de szempontból... szerintem ez nagyon inspiráló hallani játékosként is, hogy akkor nem a gonosz kapitalista cég kitalálta, hanem hogy itt lelkesedésből és örömből abszolút jött az egész. Szuper. És melyik volt a ja, azért elég sok elemből áll össze, mert igaz, hogy könnyedebb mindless játék, de azért light eurónak mégsem lehet nevezni, hogy melyik mechanika vagy mechanikák voltak az elsők, amikre azt gondoltad, hogy ez a boszorkányos témához is stimmelne, mert nyilván nem egy tech treat fogsz megálmodni.
Abszolút.
Mi jött először?
Legelőször az akcióválasztás, ami úgy néz ki a játékban, hogy mindenkinek vannak akciókártyái, és ezekből a kártyákból választasz minden körben egyet, akár ezt megbeszélted a többiekkel, hazudhatsz róla, vagy titokban is tarthatod, és amikor ezt mindenki kiválasztott, akkor fölfordítjuk, és hogyha te egyedül csinálsz egy akciót, akkor megcsinálod a fölül ráírt egyszerű változatát, viszont hogyha együtt csinálod az akciót valaki másra, tehát mondjuk te is gyűjtögetsz, meg én is gyűjtögetek, akkor mind a ketten jobban tudjuk megcsinálni, tehát hozzáadjuk ezt a kollektív bónuszt, ami a kártya alján van. Na és hogy ez honnan jött? Tehát az, ja igen, még egy dolog, vissza, és aztán aláhúzzuk, és jön a végeredmény. A másik viszont az, hogyha együtt csináljuk az akciót, akkor mind a kettőnknek a suspicion, a gyanú értéke az emelkedik, és így hát eleve több dühös városlakó lesz, és a boszorkányvadászok is nagyobb eséllyel tudnak minket elkapni. Tehát, hogy eredendően az volt a gondolatom, hogy így a boszorkányság, meg hogyha az ilyen rituálék, meg asszonyok találkoznak az erdőbe, hú de gyanús, de hogy közben mégiscsak az a jó, hogyha ők együtt csinálnak valamit, tehát valahogy ez a kormechanizmus, és a témának az, hogy milyen irányból akartam így a boszorkányságot megfogni, az valahogy nagyon egymásra talált. És közben pedig a Broom Service, amit említettél, nagyon érdekes, mert az sokszor egy ilyen nem is pejoratív irányból, de hogy ez nem lett egy annyira népszerű játék. Volt Kennel Spieldes jár, ezt is nyert. Én nagyon szeretem azt a játékot, viszont bárki, akinek megtanítom, az, és lejátszuk utána azt, hogy jó, de legközelebb valami más. Nem szeretik az emberek. És hogy ott is megnéztem, mert ott is van egy ilyen akcióválasztó mechanizmus, de hogy ott az úgy néz ki, hogy én kirakok egy kártyát, és ha bárki utánam ugyanazt a kártyát rakja ki, akkor én megszívtam, és az övé lesz érvényes. Mm-hmm. És ha tovább megyünk, és valaki más ki, akkor ő is megszívta. Tehát, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen nagyon ellenséges jellegű boszorkányokat mutatott. És hogy itt pedig én azt akartam, hogy legyen egy ilyen pozitív játékos interakció, mert hogy a korszellemben azért nincs benne az, hogyha ilyen nagyon egymás lábára lehet tiporni, az főleg az eurójátékokban az nem annyira működik. Tehát mi lenne, hogyha pozitív interakció lenne a játékosok között, és ez ugye illik is a témához, de közben nem egyértelmű, hogy ez most mennyire jó, mert hogy jó, mert a jobb effektet csinálod meg, de növekszik a gyanúérték. Tehát, hogy valahogy azt is akartam, hogy így ne legyen egyértelmű, hogy ez zöld és jó, ez piros és rossz, hanem hogy ilyen kicsit ilyen kevert dolog legyen.
Szokásos, posztmodern, jó is és rossz is.
Elvetünk mindent, ami biztos, aztán ott áll a játékos, hogy...
Még egy céges kérdés közbeszúrok, mondtad, hogy te voltál azért a developer is, de volt kinevezve egyébként rajtad kívül developer, hogy akkor Robintól elvesszük, mert ő a designer, és akkor ki lesz a developer, vagy megölted magadtól?
Nem, hát igazából az volt, hogy nem lett volna olyan ember, aki dedikáltan a nagy developer kalapot föl tudja venni, viszont Péter Viktorral ugye a CEO, a Trickerionnak a dizájnere, hát ugye co-dizájnere a Richivel, akkor ezt mindig irigyeltem az ilyen interjú podcastben, amikor embereket ilyen, Richi, a Ferko, tehát hogy így a Vitya, nem? Szóval, hogy a Trickerionnak, az Anachroninak, Perseverance-nek, tehát hogy ő egy lead dizájnere a cégnek, és hogy igazából én vittem a developmentet, viszont ő nagyon gyakran ezekbe a developmentekbe részt vett, és erős javaslatokat tett, és mivel valószínűleg azért működött ez jól, mivel hogy én hallgattam is az ő szakmai tapasztalatára. Néha azért ellen, néha volt olyan, ami hónapokig tartó küzdelem, aztán valaki nyert a végén, de hogy összességében ő képviselte azért azt a szemszöget, vagy ő szavatolta azt, hogy ne legyen a developer túlságosan beleszeretve a saját ötletébe, viszont nekem volt meg az a kapacitásom, hogy emberekkel játszassam, hogy jegyzeteket vezessek, számolgassak, és a többi dolgok.
Uh-huh. Tudom, hogy mondtad, hogy emberekkel játszál, akkor kicsit a tesztelésre, hogy ez persze, akit érdekel a hobbi, tudja, hogy mennyi teszteléssel jár egy fejlesztés, nagyon sok, de hogy ez mégis mennyiségre meg tudod mondani, hogy mennyi ideig tartott. Még tudom, hogy még a kampány alatt is tesztel az ember, mert, de hogy persze. Mikor érezted azt, hogy ez már majdnem kész, akkor még csak reszeljük. Tehát, ha nem is parétó, de mondjuk azt mondod, hogy 95%-ban kész vagyok, ez hány darab, vagy mennyi iteráció, mondjuk fő iteráció, hogy akkor ez már a Septima 3.0, mert kidobtuk belőle, valami metrikával így örvendeztes meg minket.
Tehát igazából, tehát hogy rengeteg iteráció van, tehát hogy nagyon-nagyon sok. Összességében, amit mondtad, 95%-ig eljutni, az nem az, hogy relatíve hamar, de hogy az utolsó 5-10% az a legkinkeservesebb, mert hogy ott van az, hogy már azt mondod, hogy jó, igazából már jó lenne így is, igazából már senki nem veszi észre, de te mégis tudod, hogy mégis azért nincs 100%-ra kidolgozva. Tehát azt mondom, hogy idő arányosan a korai development, tehát az, mit tudom, 60%-ig eljutni, az nagyon gyorsan ment. Tehát ott tényleg nagy rendszerek, hát azért nem, na mindig nagy rendszerek meg lettek újítva, most tényleg úgy, hogy a hallgatók nem feltétlenül játszottak a játékkal, most így nem konkretizálva ezeket a dolgokat, de az, hogy 400-szor játszottam a játékommal, az mondjuk reális. És azért az egy bántóan nagy szám, és persze, hát itt is ugye dicsérhetem a saját lovamat, hogy azért kevés olyan játék van, amire 400 játék után nem azt mondod, hogy soha többet a szemed elé ne kerüljön. Itt is volt azért egy időszak, amikor utána így valamelyik kollégám mondta, hogy na, játszunk egy Septimát, és mondtam, hogy na, te meg inkább szúrd magad tököl, jó? És most ez jutott. Szóval, hogy de hogy ez sokkal, tehát hogy Nem volt azért ennyire súlyos, de igen, tehát rengeteg játék volt, és iterációkban is egyébként nagyon érdekes, hogyha a legkorábbi Septimát megnézzük, és a mostanit megnézzük, akkor nagyon óriási százalékban azonos a két játék. Tehát azért ez a kártyaválasztási mechanizmus, az, hogy vannak tárgyalások, az, hogy hogyan csináljuk a potionöket, hogy főzzük, nem tudom én. Tehát, hogy így a nagy tehát távolról nézve nagyon-nagyon hasonló a játék.
Igen, csak ahogy ugye kicsit kísértem a sztorit, hát az ördög és a részletek, tehát az, hogy megvan a mechanika, hogy mondjuk húzzuk a zsákból az embereket, de hát ott hogy mennyi, csak az mennyi iteráció ment át, hogy valami legyen balansz, szóval legyen ráhatások, de hogy stb.
És egyébként itt is az van, hogy nem lehet mindenkinek megfelelni. Tehát önmagában ez, hogy ez a tárgyalási rendszer hogy működik, én tényleg 100%-ig elégedett vagyok vele, viszont most, amikor már ugye kikerül az emberekhez, és naponta jönnek rá a BGG értékelések, és valaki azt mondja, hogy egy rossz húzás, és tönkretette az életemet, és hogy én azért tudom, hogy jó, én mindenhol jártam ebbe a minden lehetőséget végigjártam, és én azt mondom, hogy ez a legjobb lehetőség, ami lett. Tehát, hogy van egyfajta ilyen dolog,
szarul hogy... Szarul játszottál.
Szarul játszottál, per igen, most az első játékodban az, hogy hibázol és elrontasz valamit, az uram,
bocsánat. És lehet, hogy később fog visszaütni, és még nem látod át.
Hát így van, tehát, hogy itt abszolút valamit elhanyagol, hogyha ez történik, de igen, ez még egy nagyon érdekes téma, hogy a szerencse szerepe az eurósoknak szánt játékokban, az mennyire mindig az a pont, ahova az emberek kalapáccsal rávernek a játékainkra. Tehát például a Perseverance-ben is ugye az epizód 1-ben van a kocka, amivel dobunk, hogy hány dino jön föl akkor éppen, és hogy ott is kellett egy ilyen determinisztikus változatot csinálni a játékhoz, mert hogy nem bírták elviselni azt, hogy ez most egy ilyen range-ben mozog valami között, és hogy ő mondjuk csak úgy készül föl, hogy a 90%, és akkor lehet, hogy a 10% jön be. És hogy ez például nagyon furcsa, hogy ez egy olyan dolog, amire az ember vagy meghunyászkodik, és hoz egy alternatívát, hogy jó, van determinisztikus változat, vagy nem, vagy azt mondja, hogy igen, lesz az a, nem tudom én, két maroknyi ember, akik majd gyűlölni fogják emiatt. Na mindegy, ez csak ilyen keretesbe, ez inkább mellékes.
Még a tesztelésről csak egyet, mert az olyan érdekel, hogy volt-e olyan tesztelőd, aki nem csak a ragyogó intellektusával, de szépségével is elkápráztatott, és nagyon nehéz volt emiatt koncentrálni a játékra.
Hát egy nagyon jó podcast készítőről van szó, és nem káposztalek.
Nem kell neveket mondani.
Egyébként az... Mert szerintem egyszer játszottál a játékkal a tesztelő.
Nem, és... háromszor.
Háromszor?
Igen, háromszor játszottam vele, egyszer csak egy felet. Háromszor játszottam.
Na jó, akkor, na látod, a 400 játék alkalom az ezért veszélyes, mert hogy már összemolt. Mindenkinek volt egy kis szakálla, hogy így egymásra mostam őket. Nem tudom, én arra emlékeztem, amikor Dorka is relatíve rég látta a játékot, neked is új volt, és az például az mindig nagyon jó, és most kicsit így az eszerre rákacsintva, hogy az nagyon jó látni, amikor emberek leülnek a játék elé, nem ismerik a játékot, akkor ismerik meg, és úgy csinálnak, és azt érzik, amit én akarok. Uh-huh. Tehát az, hogy ami ki lett találva abba, hogy nincs megmondva, hogy neked ezt kell csinálni, de egyszerűen abba az irányba csordogál ez a dolog, vagy te arra a következtetésre jutsz, amit én szeretnék, hogy jussál, az mindig egy nagyon jó érzés, és arra így visszaemlékezve arra az alkalomra, ott az egy tök jó volt, hogy látszott, hogy így mind a Dorkának, mind neked is így fölcsillant valamennyire a szemed, de hát szépségversenyt azt azért csak ne tartsuk.
Jaj már. Jó. De tényleg nyugodtan megnevezve akár mechanikát is, mert biztos, hogy jó pár hallgató már játszott vele, hogy mi volt a...
Örülnék neki.
Legalább egyről tudunk már.
Egyről.
Mi volt a legnagyobb elakadás? Tehát melyik rész volt az, ami a 400-ból elvitt 300-at? Most túlzok nyilván, de érted a kérdést.
Igen. A teljes játékmódban, mert ugye a játékban van egy ilyen kezdő játékmód, amit egyébként a játékszabályban van egy ilyen kis varjú, aki mindig egy kicsit beszól az embereknek. Mityu kollégám az angol hangja, és tényleg nagyon, nagyon jó szövegeket írt hozzá, és ott is az, hogy hát bármekkora nagy Eurogamer vagy, azért inkább a beginner változattal kezdje. Abban ez nincsen benne, hanem a teljes változatban, ez a Ritus Track és a Ritual Action az csak ott kerül bele a játékba. Ez rengeteg iteráció ment át, mert összességében arról van szó, hogy a játékosok most úgy néz ki, hogy amikor meccselsz egy akcióval, ami egy ilyen fontos jó érzés a játékban, ez egy fontos elem, amikor ugyanazt az akciót válasszátjátok, hogy akkor itt történnek dolgok, akkor tudunk ezen a rituálé az a baj, hogy ez a két nyelv között, hogy ritual track, rituálé, sáv, vagy nem tudom, na mindegy, tehát ezen a részen előre haladni, és hogy ott megvan adva, hogy minden pont előtt van két akció, és hogyha valamelyikkel meccselsz egy másik játékossal, akkor tudsz előre haladni. És például, és hogy ez önmagában nagyon felerősíti a table talkot, elkezdünk beszélgetni, hogy jó, figyú, most csinálnád ezt, mert hogy akkor ott tudunk meccselni, és tudok előre haladni. Jó, de nekem most azt az akciót kéne, és utána meccselek veled, hogy előbb akkor legyen ez. Jaj, az nekem nem jó. Tehát, hogy ez önmagában nagyon megemelte ezt az egészet, és ez a megoldás, mire eljutottunk, hogy a meccseléssel lehessen előre haladni ezen a rituálé trekken, az egy nagy küzdelem volt, mert előtte leginkább az volt a gondolat, hogy valamilyen irányt adjon neked, hogy milyen kártyákat rakjál ki, és csak az, hogy ki milyen lapokat rakott ki abban a körben, az alapján lehetett így fölfele mászni. De valahogy pont az volt egy ilyen nagy reveláció, és ez abszolút Viktornak az érdeme volt, hogy ezt így kiemelte, hogy mi a játékban a fő élmény, mi az a momentum, aminél a legizgalmasabb az egész, és ez a meccselés, és hát akkor jó, akkor vigyük be ezt is oda, és hogy nem lehet úgymond túlzásba vinni, hogy erre így rákötünk dolgokat, és abszolút igazolta mind a development, mind a visszajelzés is ezt a részt, de hát ott tényleg rengeteg változat volt, hogy ez a track így hogyan működjön. Hát a másik meg ugye a tárgyalás, amiről sokat beszéltünk, persze vannak ilyen tényleg ilyen apró cseprő dolgok. Még egyet kiemelek, hogy legyen szép hármas egység, hogy a tárgyalás, ez a rituál, és a harmadik...
Befejezés, tárgyalás, és... bevezet is.
Szép, nagyon szép. Most itt nyomnék ilyen hangeffektet innen a kis zoomról, de az most lehet, hogy nem. Na, és a harmadik dolog, az pedig a boszorkányvadászoknak a működése. És ez is egy olyan, egy külső javaslat, egy külső ötlet reformálta meg a dolgot, mert hogy eredetileg úgy nézett ki a játék, hogy a boszorkányvadászok szabadon mászkáltak a táblán, és mindig, amikor valakinek a gyanúja növekedett, akkor közelített.
Felé mozogtak.
Felé igen. Mozgott. Viszont ennek az volt az óriási nehézsége, hogy mi van akkor, hogyha én gyanús vagyok, hozzám közelebb jön a boszorkányvadász, majd a másik ember gyanús, és őt már elkapja, mert ő ott van az én közelemben. Tehát olyan egymásra hatás volt, és ilyen kaszkádszerű döntési kaszkádok történtek, tehát ilyen nagyon dominó jelleggel történtek a dolgok, ami kifejezetten negatív játékos interakció volt, igazságtalan volt, és így kiszámíthatatlan volt. Meg volt egyébként az izgalma, hogy ilyen hőkövető rakétaként ott mentek a táblán, viszont önmagában túl nagy volt az ára, és utána került be az, hogy ilyen zónákra van osztva a tábla, tehát a boszorkány vadászoknak van ilyen petrol, ilyen járőr területük, és akkor azon belül néznek körbe, és minél gyanúsabb vagy, annál inkább
nagyobb kimerészkednek
a területen, és egyébként ez pedig hát a játék neve az most nem jut eszembe, valami duplavés, ennyit elárul.
Weimar,
nem? Ilyen repülő bálna vadász, repülő hajók, mit tudom én, volt Kickstarter is, meg aztán retail kiadás is, mindegy, és hogy ebbe a játékba például vannak ilyen gonosz lények, amik megpróbálják a hajónkat megtámadni, és hogy ott is ilyen zónákra, saját zónáikba mászkáltak, és akkor ezt javasolta az egyik kollégám, hogy ezt próbáljam ki, kölcsön is adta, és akkor utána persze most nem lehet ráismerni a két játék közt a kapcsolatra, de hogy ott is, mivel volt egy ilyen precedens, hogy valahol ez működik, és valószínűleg ott se véletlenül így oldották meg, ezek abszolút jól beleépíthetők. És tényleg itt egy ilyen kis lapaja, és utána visszaadom a szót a kérdező úrnak, hogy ez a lopj úgy, mint egy művész, ugye ez nagyot futott itthon is, ez az ilyen kis motivációs könyv, hogy nem kell szégyelni, elemelni dolgokat máshonnan, hogyha kellőképpen átalakítod, vagy kombinálod.
Ha meg Eszterházi vagy, akkor át se kell alakítani.
Igen, az egyik szakdolgozatomnak az eleje kezdődött egy Eszterházi idézettel, és a szaklektor mondta, hogy hát ez egy helyes írási hiba, de ha így írt az eredeti szerző is, akkor biztos jó. Tehát, hogy ott még az is lesz, Eszterházi nem, még helyes írási hiba is lehet. Szóval, hogy ez abszolút, tehát, hogy tényleg bárki, aki társasjáték tervezésre adja a fejét, annak tényleg azt mondom, hogy nem, egyrészt nem fog teljesen újat kitalálni, vagy nagyon-nagyon kicsi az esély, másrészt meg tényleg az, hogy ha innen-onnan elvesz mechanizmusokat, az önmagában még tényleg nem szégyen, ha kellőképpen átgyúrja, összekombinálja. Tehát, hogy ez a filmekben, könyvekben is ez van, hogy zsánerek vannak, toposzok vannak, elemek vannak, és hogy itt is például a Septimában is az, hogy most én elmondom, hogy a Broom Service inspirált az akció választása, az én szerintem ezt így büszkén mondom, hogy ez egy jó játék volt, és úgy alakítottam, hogy az ebben a játékban még jobban működjön. Szóval, hogy abszolút ez nem, ez a összepuzzlezni dolog, ez teljesen benne van a játéktervezésben.
És még a fejlesztésből még egy, ugye volt pozitív kérdése, most egy negatív, hogy volt-e olyan, ami a kezdeti Septimában benne volt, mostaniban már nincs benne, és nagyon nehéz volt elengedni?
Hát ezek, amiket mondtam, tehát önmagában ez a szabadon mászkáló boszorkányvadászok, ennek volt egy olyan fajta érzete, ami kicsit, tehát tényleg ez a járőrözik jön, a sarkadban van, menekülsz, ezek abszolút...
Tehát azt te szeretted, és...
Szerettem valamilyen módon, és egyébként nagyon érdekes, mert sokszor az, hogy az ember kidivilópol valamit a játékból, és így elteszi a kis polcra, hogy jó, de ez máshol még jó. Tehát, hogy máshol, ahol ez nem ilyen büntető jellegű, én biztos vagyok benne, hogy valamilyen játékban még majd megint megpróbálom előszedni ezt a mechanizmus. És egyébként nagyon érdekes, hogy most persze így a Septima látszik, de hogy közben hány játék van a fiókomban, meg hány ilyen félbehagyott ötlet. Például ez a mankalázás, ami ugye sok játékban van, ez is olyan, hogyha öt játékban nem próbáltam már ezt így belerakni, akkor egybe se, és hogy vannak ezek, amik csak így várják, hogy így majd mikor lesz meg a helyük, hova illeszkednek.
Ennek a puzzle darabnak akkor mikor jelenik meg a helye.
Igen, de hogy ezen kívül egyébként nem, abszolút nem volt olyan, amit úgy, és hogy valószínűleg tényleg ez is a developerségből ered, hogy egy rossz dolgot, vagy nem egy rossz dolgot, egy nem odaillő dolgot kivágni, az legalább akkor öröm, mint egy jó mechanizmus kitalálni. Szóval én nem, tényleg semmilyen hiányérzetem nincsen.
Ő nem is arra voltam kíváncsi, csak hogy volt-e valami, ami utólag már látott, hogy jó döntés, csak valamiért nehéz volt. De akkor igazából nem nagyon volt ilyen. Nem.
Hát ilyen apróság.
Akkor kész a játék, elindul a kampány. Itt arról azért nem beszélnék sokat, mert a 9. adásunkban visszakerestem, hogy repül az idő jó társaságban.
Akkor volt a kampány?
Akkor volt a kampány, és akkor az adás elején beszélgettünk róla. Hosszan az arachno amerikaiaktól kezdve mindegy, hogy ezt most még egyszer a beszélgetést nem folytatnám le, de majdnem egy ilyen ugyanolyan fajsúlyos dolog, hogy nemrég jöttél vissza Essenből, ahol tanítottad, eladtad, sold out volt, büszke voltál, hogy ott milyen élményeket gyűjtöttél magadba, volt-e rossz élmény, remélem, hogy nem, és hogy jó élmények közül milyen, ami nagyon megragadt, amit mondtál mondjuk, hogy tesztelés közben jó látni, hogy akkor úgy mi olyan kis bábjaid vagyunk, és igazából ha már boszorkány, akkor te boszorkánymesterként akkor mozgatsz minket. Tehát, hogy mostani 23-as eszemből te mit hoztál el, főleg érzelmileg?
Nekem nagy váratlanul sokat jelentett ez az eszen, és hogy leginkább ugye a játékfejlesztésben az is benne van, hogy ez a játék, amikor ki lett találva és fejlesztve lett, és utána nagyon sokat áll. És hogy olyan, hogy már kicsit így jó, meg fog jelenni a játék, már nem tudom én valaki ír róla, és mert olyan régen volt, amikor effektív minden nap foglalkoztam vele, hogy már ilyen kétségek így fölütött, hogy ez biztos, hogy jó, hogy még a mai érett dizájneré nem is azt mondaná, hogy jó, most persze itt egy fél év vagy évről van
szó. Hát egy év, azért bő évről.
De hogy akkor is ez a csúsz, tehát ez a nagyon furcsa dolog, főleg Kickstarteren, hogy van egy félkész játékod, amire kapsz egy nagy visszajelzést a Kickstarteren, utána sokáig nem kapsz visszajelzést, csak dolgoznod kell, utána már nem is dolgozol rajta, majd most jönnek a nagy visszajelzések. Tehát ez egy nagy, ilyen alkotói szempontból egy ilyen nagyon furcsa dolog, főleg amikor ugye egyre inkább a kis loopokra vagyunk beállítva, az azonnali visszacsatolás, és a minél több dopamin löket, szóval ez egy kicsit így furcsa volt, és most ez az Essen abból a szempontból nagyon feltöltő volt ez, amit mondtam, hogy azok az emberek, akik jöttek, és hát egyébként kiállták a jó hosszú sort, hogy a demo asztalhoz leüljenek, és amikor tanítottam nekik, egyrészt, hogy működött a téma, működtek a mechanizmusok, könnyű volt megtanítani, tehát hogy sok olyan dolog, amit én régen tudtam, mert akkor tanítottam a játékot, de most eltelt ez az idő, ez abszolút ilyen felfrissítő volt, hogy hát igen, ez még mindig működik. Másrészt meg tényleg azért itt olyan rajongói visszajelzések jönnek, tehát sokszor azért ezt külön kell választani, hogy az embernek mi az a visszajelzés, ami tényleg tudja, hogy rá vonatkozik, és mi az, ami csak egy ilyen hogy mondjam, egy ilyen jelenségre, amit mondjuk a mi cégünk jelent, amit nagyon sok ilyen rajongó jellegű embert gyűjt azért, főleg aki már eszembe is elutazik, és hogy azokat is így jól kezelni, amikor ő ott tényleg elérzékenyül a pultba, amikor meg tudja venni a játékot, hogy akkor az, az nem feltétlenül annak szól, hogy én de jól dizájnoltam ezt a játékot, de hogy összességében nagyon sok olyan interakció is volt, ami tényleg ilyen nagyon emberi visszajelzés volt a játékról. És tényleg, amikor látja az ember azt, hogy működik, és amit csinált, az, az nagyon jó érzés. Most az ilyen dedikálások, meg ilyen az is persze nekem egy ilyen új, relatíve új érzés volt. Összességében azt is inkább az ilyen rajongó szemléletnek tudom be. Persze jó érzés, hogy a villő is, én is, tehát azért tényleg nem lehet ezt külön választani, hogy most ezt így én oda csak csettintettem, és létrejött a Szeptima, tehát hogy azért itt a nagyon sok szempontból ez a vizualitás, ez olyan utakat tör ennek a játéknak, hogy, hogy tényleg nem tudom két kezemben megszámolni, hogy hányan mondták, hogy ez a valaha készült legszebb játék. És hogy hát mondanám azt, hogy hát nem, nem, de tudom, mire gondol. Tehát, hogy ez tényleg jó volt így közösségként is megélni. Tehát az, hogy ott eszembe sokkal inkább volt nem is az, hogy cégről, hanem inkább a csapatról szólva, és azon belül tényleg, hogy villőnek meg nekem ez egy ilyen külön, tehát tényleg ezen rengeteget dolgoztunk rajta, és hogy azért ez egy ilyen szempontból egy föltöltekezés. Másrészt igen, amikor szombat este sold out lett a játék, az is egy jó érzés volt, mert amikor először pakoltuk be a raktárat szerdán, akkor megvolt az az érzés, hogy jó, az eddigi eszenekben láttam, hogy a Viktor meg a többiek izgulnak, hogy akkor hogy fog menni a busz meg az eladások, hát most abszolút megérett, mert hogy eddig is az volt, hogy persze menjen jól, de azért, hogy milyen lenne, hogyha egy vasárnap így nem tudom, három raklappal így vissza kéne vinni, és így és hogy ilyen szempontból ez is egy ilyen megerősítő dolog volt. Szóval abszolút föltöltekező, és ami viszont érdekes volt, hogy utána a saját privát példányunk, ami erre a címre érkezett, az utána jött meg, Essen után, és akkor menyasszonyommal, hát kipáncsoltuk a példányt, illetve ő páncsolta főleg, mert hogy hát ő bekkelt a játékot, és hogy az a fajta, amikor itt tényleg így közelről látod, hogy milyen, amikor valaki így interaktál a játékkal, hogy kinyitja, rácsodálkozik, mert persze azért vastagon benne volt ő is így a fejlesztési folyamatban, meg tesztelt is, meg látta mindenféle dolgokat, de hogy mégiscsak ez a szembesülés, és hogy ott nekem volt, ott volt egy ilyen rádöbbenés, hogy úristen, tehát amikor tényleg így közelről látod azt, hogy mennyi olyan apró részletet vesznek észre, ami őszintén bármilyen normális kiadó nem teszi bele ezt az effortot. Tehát azért annyi finom apróságok vannak benne, és hogy ez jó, amikor az ember látja, hogy ezt valaki észreveszi és értékeli. Még hogyha ugye, hogyha élete szerelme is. Tehát azért így is. Szóval, hogy nekem abszolút feltöltekező és feltöltő volt ez az Essen ilyen szempontból is.
Tudom, hogy nem válaszolhatsz rá, de meg kell kérdeznem. Két része bontom a kérdést, hogy nagy siker volt a Szeptima, és a Mindclash-nél azért nem tudtam nem észrevenni, hogy jelennek meg második, harmadik, negyedik epizódok, kiegészítők, más nézőpontból ugyanazt megnézzük, hogy Szeptima világából várhatunk-e valamit a közeljövőben?
Hát a egyébként teljesen őszintén tudok erre válaszolni, mert mondjuk, hogyha már lenne valami terv, akkor nehezebb lenne őszintén válaszolni, hogy hát önmagában azért most tart a full filmen, most fog igazán kiderülni, hogy mennyire sikeres a játék, mert most, amit megkaptak az emberek, ugye az a Kickstarteren kifizették. Az, hogy most eszembe a Deluxe-ot megvették ennyien, arra is lehet azt mondani, jó, de hogy azért még utána retail változat is, nagyon jó menek vannak fölötte, de én azért még egy kicsit ezzel így várnék, hogy ténylegesen azt mondhassuk, hogy ez sikeres a játék, mint ilyen szempontból is. Másrészt, hogy bármennyire is nem úgy tűnik, mi egy kis cég vagyunk. Tehát az, hogy mi milyen hány projekt fér bele egy évbe, nagyon a határainkat feszegetjük ebből a szempontból, de kétség nincs hozzá, hogy azért Essen óta kicsit jobban elővettem a füzetemet, amiben az ilyen expansion ötletek vannak. Szóval én nem azt mondom, hogy nem tartom kizártnak, hogyha jó a fogadtatás, akkor szerintem ez kimondható, egyszerűen így működik ez az industry, hogy akkor lesz kiegészítő. Annyit még így hozzátennék, hogy én azért nem hiszek feltétlenül az olyan típusú kiegészítőkben, ami azt mondja, hogy jó, akkor még itt plusz 4 lap, vagy ott valami más. Tehát, hogyha lesz valami, akkor ott a terveim alapján azért egy kicsit nagyobb csavar csinál, de úgy ugyanúgy kiegészítő lenne, de erről még nincsen semmi fix, de önmagában nagyon adja magát. Tehát a világ nagyon jól ki lett dolgozva, a vizualitás
vizuálisan is, igen.
Szóval szerintem minden adott hozzá, uh-huh. hogy így legyen, de hogy most még ennek még nincs itt az ideje.
És dolgozol-e valamin aktívan, amit még esetleg nem pitcheltél a cégnek? Vagy akár nem is illene a Mindless portfóliójába, de téged érdekel?
Érdekes az, hogy önmagában az, hogy a cégnek keresek játékokat, tehát hogy oda rotálok, emiatt én is megpróbálok olyan játékokon gondolkodni, ami ebbe stimmelne. Igazából nagyon, nagyon ilyen családias ez a cég, tehát önmagában nagyon kezdeti ötleteket is így elpitchelünk egymásnak. Van olyan, aki mondjuk tudja, hogy nem fogja megdizájnolni, csak ez egy jó ötlet, ebéd közben megbeszéljük, fölvázoljuk, valami félre van téve. Tehát, hogy igazából olyan nincs, ami ne lenne megemlítve, de vannak olyan ötletek, amikkel még azért kellene dolgozni, és egy protóig azért el kellene jutni, de egyszerűen ez nem egy olyan munka, ahol ez elkerülhető lenne. Tehát szerintem az a munkakörömben én vagyok, hogyha nem ez történne, hogyha nem csinálnék ilyen kis protókat, meg kis ötleteket, akkor valami nem stimmelne. Úgyhogy igen, van sokféle, van előre haladott is, van olyan, ami hát valószínű, hogy meg fog jelenni, még azért még hunjunk rá egyet jellegű, viszont méretében mindegyik azért egy kicsit kisebb, mint a Septima. Most valahogy én is egy kicsit a kisebb szkópú dolgok felé kacsingatok.
A felhőkorszakod végére értél akkor, mint Petőfi. Jó, szerintem ilyen pozitív hangon fejezzük akkor be a mai adást. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ide a stúdiónkba.
Köszönöm szépen.
1000 gratuláció már egy éve folyamatosan a Septimáért, és én nagyon remélem, hogy találkozhatunk még egy hegedűs dizájnnal nem sokára.
Jó lenne. Hát köszönöm szépen a meghívást, és akkor nektek meg további jó podcastolást kívánok.
Jó, és akkor én szoktam bemondani, ezt talán nem tudod, a műsor végén zenével szoktunk búcsúzni. Én a Devától a Witchcraftet szeretném majd ajánlani. Valamelyik remixben az egyik legtehetségesebb fiatal magyar zenész, akkor, hogy az egyik legtehetségesebb fiatal magyar designer után muzsikáljon. A hallgatóknak köszönjük szépen, sziasztok!
Sziasztok! Oh,
szemed fekete, az én szívámba lepte, gyönyörű szép rózsát. Szemöldököd,